Vagytok gyerekek? Tegyétek fel a kezeteket. Hogyha ide előrébb jönnétek gyorsan, csak egy néhány perc. Ki az, akinek közületek vannak otthon valamilyen elrejtett kis kincsei? Amit őriztek a szekrény aljában, egy dobozban, egy ládikában. Volt ilyesmi? Egy játék, egy kis gyöngy, valami, ami érték. Szerintem mindenkinek van, és azért kezdtem ezzel a kérdéssel, gyerekek, mert a Biblia, Isten beszéde saját magát is egy kincsnek nevezi. Ki az, akinek van közületek Bibliája? Na, akkor már a legfontosabb kincsetek megvan. Ez egy olyan kincs, gyerekek, amit ahogy nőttök majd fel évről évre egyre inkább megbecsülitek, felfedezitek, hogy minden kérdésére, minden nehézségére az életnek van benne válasz. Hogy mekkora kincs a Biblia, egy történetet mondanék ezzel kapcsolatban nektek, amit magam is olvastam, és nagyon szeretem ezt a történetet. Egy olyan bácsiról, aki nagyon régen, sok száz évvel ezelőtt élt. Olyan világ volt az, amikor még nem voltak könyvek, nem voltak Bibliák, főleg nyomtatva Bibliák. És ennek a bácsinak a neve Martin volt, és az ő mestersége Pék volt. Tudjátok, mi az, hogy Pék, ugye? Nem is kell ezt részleteznem. Szép nagy kenyereket és süteményeket készített a maga pékségében, és a nagy dagasztó és kelesztő asztalon készültek a finomabbnál finomabb pékáruk, és volt neki egy nagyon nagy vágy, a gyerekek, képzeljétek el, amit ő már nagyon régóta szeretett volna megvalósítani, hogy legyen neki egy saját Bibliája. Egy saját Bibliája. Abban az időben nem volt még nyomda, hogy tucatjával készüljenek a Bibliák, hanem amikor valaki szeretett volna egy Bibliát, akkor megbízott egy másolót, tudjátok, ki az a másoló? Ki maga mellé rakott egy Bibliát, ide rakta az üres lapokat, és elkezdte mondatról mondatra lemásolni a Bibliát. Évekig tartott egy Biblia lemásolása. És Martin Pék is elhatározta, hogy ő is szert tesz egy Bibliára. Nagyon szeretne egy Bibliát. Megbízott egy másolót, de egy másolás nagyon sok pénzbe is került, és ő minden pénzét, minden félretett kis pénzét erre szánta, hogy végre egyszer legyen neki egy saját Bibliája. Amikor elkészült, nagyon örült neki. Vigyázott rá, de mindig oda tette a munkaasztal a szélére, és munka közben, amikor olyan munkát végzett, belepillantott, és igyekezett megtanulni fejből is a Biblia verseit. Gyerekek, ti tudtok fejből Biblia verset? Egyet, kettőt, ötöt valaki. Nagyon jó, hogyha megtanuljátok a Bibliának egyes verseit fejből is. Ez a Martin Pék is ezt tette, hogy ne csak a szekrényében legyen ott a Biblia, hanem itt a fejében is itt legyen, hogy amikor nem tud olvasni, akkor is fel tudja idézni azokat a bátorító, vigasztaló igéket. És képzeljétek el, gyerekek, egy alkalommal, amikor a munkáját végezte Martin Pék, dörömböltek az ajtaján. Kiszólt, hogy ki az? Mondták, hogy a törvény nevében házkutatás, mert akinél csak Bibliát találunk, régen ilyen világ volt, akinél csak Bibliát találunk, elvesszük tőle, elkobozzuk őt, magát pedig börtönbe zárjuk. Ilyen világ volt régen. Az emberek még szenvedtek is azért, hogyha Bibliát tartottak otthon, mert nem szerették ezt a hatóságok, hogy valaki magának Bibliát olvas. Ma nagyon szabad világ van. És Martin Pék nem tudta, mit csináljon, mert éppen ott volt a nagy tészta előtte, ott volt a forró kemence, és ott volt az ő nyitott Bibliája, amire éveket várt, és sok-sok aranyába került az neki, de csak másodpercei voltak. Becsukta a bőrkötéses Bibliáját, megszorította még egyszer, és beletette a kinyújtott tésztába, ráhajtotta a tésztát, és gyorsan lapátra tette, és egy rövid kis imával a szívében betette a forró kemencébe, hogy megsüsse kenyérben. Bejöttek a katonák, átnézték minden zegét, zugát az épületnek, a műhelynek, a lakásnak, kinyitották még a búzás zsákokat is, és ezekkel a hosszú lándzsákkal átszúrták a búzát is, hogy nincsen-e benne valami irat vagy könyv elrejtve, és aztán kicsit morogva, hogy nem találtak semmit, de elmentek. És Martin Pék csak egy imát mondott magába, hogy köszönöm Istenem. De egy nagy izgalma még volt hátra. Mi lett az ő Bibliájával? És gyorsan kivette a kemencéből a kenyeret, és óvatosan, hogy bele ne vágjon az értékes könyvbe, felvágta, és úgy izgult, amíg meg nem látta, hogy nem lett semmi baj a könyvnek. A sok tészta és a jó Isten együtt megvédték ezt a könyvet. És onnantól kezdve még inkább megbecsülte, mint ahogy én ezt a történetet is azért mondtam el nektek, mert ez a könyv kívülről csak olyan, mint a többi, de belülről a ti bibliátok is, nem erre a könyvre mondtam, a ti bibliátok is, olyan kincs, ami az Isten beszédét, az Isten tanítását rejti nekünk, és egész életetekben tanácsadótok, vigasztalótok lesz. Vigyáztok rá, tanuljátok, olvasgatjátok, a Jóisten áldja meg ezt a ti életetekben, és vigyázzon rátok, és erre a kincsre nagyon figyeljetek oda, jó? Úgy legyen, amen. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a mi kincsünket, és keressük meg Mózes 4. könyve 6. fejezetéből a 22. verstől a 27. versig terjedő igeszakaszt. Tehát Mózes 4. könyve 6. fejezetéből a 22. verstől a 27. versig terjedő igéket olvassuk el. És szólt az Úr Mózesnek, mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondva nekik. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Kedves gyülekezet, a Biblia egyik legszebb, talán túlzás nélkül kezdhetem így ezeket a szavakat, hogy legszebb, legünnepélyesebb mondatát, áldáskérő imádságát olvashattuk ebben az igeszakaszban. És az ember, mint mindennel, amit úgy hall, és úgy gyönyörködik, és szép, és olyan Isten közelinek tűnnek ezek a szavak is, megvan az a veszély, hogy szép, értjük is, meg esetleg nem is gondoljuk végig olyan mélységében, ahogyan megérdemelnék azok a gondolatok, hogy megértsük igazán, hogy mit jelentenek. Mit jelentenek ezek a mondatok, ezek a szavak, ahogyan az Isten tulajdonképpen három rövid mondatban, a 24., a 25. és a 26. versben azt mondta Mózesnek és a nép vezetőinek, hogy így tegyék az én nevemet Izrael fiaira. Milyen megragadó ez a kifejezés, nem? Hogy tegyék az én nevemet Izrael fiaira. Mit jelent ez, hogy tegyék az én nevemet Izrael fiaira? Amikor az Isten azt mondja nekünk, embereknek, teremtményeinek, hogy az én gyermekeim vagytok, amikor egy ember azt mondja, hogy az én nevemről neveztetik, az én családom, az én hozzátartozóim, amikor az Isten azt mondja, hogy aki ezt tapasztalja, érti, éli a maga életében, ezt a három verset, az, hogy az Isten áldása tulajdonképpen miben áll a mi életünkben, ez is egy egyszerű kérdésnek tűnik, de ha megkérdeznének minket az életünkről, hogy az Isten áldása miben áll egy ember életében, akkor például milyen szép és egyszerű, rövid választ ad ez a három Biblia vers, amit olvastunk. Ez az Isten áldása. Aki ezt érti, és hittel éli a maga életében, azon az Isten neve van, az az Isten gyermeke. Az az Isten munkájának a részévé válik, mert az Isten munkálkodik benne, és az Isten eszközévé válik, mert az Isten munkálkodik általa az ő környezetében, a világban. Akkor utána nézünk ezeknek a Biblia verseknek, azt is láthatjuk, hogy ennek az úgynevezett ároni áldásnak nagyon szép története volt Izrael életében is. Ugyanis a mindennapi áldozaton belül, azon a rendszeren belül, amit az Isten tisztelet formájában adott Izrael népének, egy nagyon fontos helye volt az ároni áldásnak. Nem ment el minden ember, ahányszor csak vétkezett, vagy egy meggondolatlan szó, mondat, vagy gondolat megjelent a lelkében, beszédében, nem ment el minden alkalommal áldozatot bemutatni a templomba. Azt gondolom, hogy ha az ember egy kicsit végig gondolja, hogy mindig áldozatot bemutatni, tulajdonképpen Izrael népe élete le is állhatott volna, hiszen mi emberek a magunk felelőtlen, fegyelmezetlen gondolkodásával bizony sokszor észrevehetjük azt, hogy Nem állhatok meg mindig igét olvasni egy órára, ahányszor vétkezem, de mégis úgy az ember napközben is fohászkodik, ahányszor úgy érzi, hogy most egy kicsit kezd szétcsúszni a magatartásom, most egy kicsit kezd a belső lélek fegyelmezte viselkedésem úgy megállni, elbizonytalanodni. Ezért az Isten egy nagyon szép törvényt adott Izrael népének, ez pedig a reggeli és estvéli áldozat volt. Függetlenül attól, hogy emberek komoly késztetést éreztek arra, hogy bizonyos bűnöket az Istenhez menve rendeznek, áldozatot mutatnak be, függetlenül ettől reggeli és esti áldozat minden nap volt. Majd a fogságba szakadt izraeliták is, ugye olvassuk például Dánielről, hogy a jeruzsálemi templom felé kinyitva az ablakait imádkozik. Abban az időben, amikor tudja, hogy annak van itt az ideje. Mert bár a templom romokban volt, de mégis hitben kapaszkodott abba, hogy az Isten áldozata érvényes. Éppen ezért olyan szép az is, hogy amikor bemutatták a reggeli és esti áldozatot, akkor ezt az ároni áldást mindig elmondták. Ez az imádság mindig elhangzott. Hogyan lehet röviden, komolyan hittel az Isten jelenlétét behívni az életünkbe, megragadni az ő kegyelmét. Tulajdonképpen erről szól ez a három mondatos imádság. És az ember ugye elgondolkodik tényleg az önmaga életére nézve is, hogy minden nap kérni az Isten segítségét. Percről percre az Isten kegyelmében élni. Csak még egy kedves kis momentumot hadd mondjak el. Az ároni áldásnak nagyon komoly jelentősége volt a hívő zsidó család életében is. Én is ugye elgondolkodtam ezen édesapaként, szülőként, hogy milyen szép volt az a régi szokás. Persze csak akkor van értelme, ha nem szokás, hanem lélekkel, hittel történik, ahogyan a zsidó apa, amikor napjában akár legalább egyszer, de többször is együtt imádkozott a családdal, akkor ezt az áldást a gyermekei fölé kiterjesztve a kezét mindig kérte az Istentől. Ne formaság, hanem egy megélt, egy megértett, egy mélyen megértett gondolat, egy imádság lehet ez a mi életünkben is, a családunk életében is. De a bevezető gondolatok után nyilván következik maga az ige szakasz. Mire tanít minket Isten? Mire tanít minket Isten ebben a három mondatban? Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, küzdőtársaim, kedves édesapák, édesanyák, gyermekek, szülők, van amelyikünknek több szerepe is van ezekből. Mit jelent az, hogy az Isten három mondatban meg akarja velünk értetni, hogy hogyan lehet ott az ő áldása a mi életünkben? Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Szól az első mondat. Áldjon meg téged az örökké való, és örködjék feletted. Egy régi héber fordítás így adja ezt vissza. Az Isten két dolgot mond nekünk a 24. versben. Áldás, az az áldás, ami tőle jön, az az áldás, ami őriz minket az életben. Áldani és őrizni akar minket az Isten. Az Isten azt akarja, hogy az életünkben ott legyen az áldás, ami munkánkon. Mondja is a 4. parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál. Végezd minden dolgodat, a becsületes, a kétkezi, a megfeszített, a lehetőségeihez képest szorgalmasan, igyekezettel, tervszerűen véghez vitt emberi tevékenység. Erről szól az Isten áldás ígérete, hogy mi a tétlenségünkkel, a restségünkkel, a fegyelmezetlenségünkkel nem kérhetjük az Isten áldását. De valamit szeretnék hozzátenni. Ezzel együtt az áldás kié? Kitől van? A mi szorgalmunkon? A mi igyekezetünkön? A mi jó üzleti érzékünkön? Ezen múlik az áldás, testvéreim. Nagyon-nagyon nehéz nekünk ez, egy életen keresztül tart az Isten számára az a feladat, hogy megértsük azt, hogy minden igyekezetünkhöz Istentől kapjuk az erőt, a kegyelmet, hogy minden evilági vállalkozásunkban, feladatunkban az Istentől függünk. Amikor az ember ilyen verseket olvas, akár Jobb könyvében, hogy könnyebben szétnyomhatóak vagyunk a mójnál, akkor úgy megrendülünk, meg megtorpanunk, mert hát azért úgy vagyunk, hogy hát de én vágtam össze ezt a fát, itt ezt a kupacot, nem? Azért én csináltam, azért én hajtottam végre, és van egy elégedettség érzésünk, és ezt az Isten akarja nekünk adni, azért adta a feladatot, a fizikai és a szellemi kihívásokat, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent megtervezni, elvégezni, és visszatekinteni azután, ahogyan ő teremtette 6 nap alatt a Földet. De valamire figyelmeztet itt minket, az áldás, az eredmény. Az, hogy az, amit mi elérünk, az vajon valójában tényleg mekkora gyümölcsözést hozhat az életben. Hogy majd a végső elszámolásnál, az ítéletben úgy láthatjuk el meg a mi legnagyobb erőfeszítéseinket, mint amik effektíve mégiscsak azonban keveset gyümölcsöztek az Istennek, és ahhoz képest, ami korsónyi olajainkat, mint amik sokakat meggazdagítottak. Tehát, hogy ez az ellentmondás, hogy mit jelent sokat tenni az Isten nélkül, vagy keveset az Istennel. Áldjon meg tégedet az Úr, mert ne felejtsd el, szólt a tanítás és a bátorítás is az Isten részéről, hogy az igazi áldás az tőlem van. Egy olyan ember örökítette meg ezt a gondolatot a Zsoltárában, a 127. Zsoltárában, aki egy birodalmat épített fel. Tehát nem haragudtok meg, a héten felhúztam egy falat a házam mellett, és úgy éreztem, hogy a történelem most egy nagyot lépett előre. Olvassuk a 127. Zsoltárt, Salamon Zsoltárát. Egy birodalmat épített fel. Izrael kiterjedése soha nem volt akkora, mint az ő idejében. Olyan fontos szövetségeket ő rajta kívül senki nem kötött, emberileg nézve, politikai oldalról, szakmai oldalról. Mit írt le a 127. Zsoltárában? Testvéreim, sok mobilos ember ül itt közöttünk, és amikor én egy életem első mobiltelefonját megkaptam, akkor úgy gondolkodtam, hogy mit írjak be abba az üzenetbe, amit bekapcsoláskor kiír nekünk a telefon. Ugye, mert felébredünk, mi az első dolgunk? Lehet, hogy éjszakára se kapcsoljuk ki. Mi az első dolgunk? Elérhető legyek, mert ezen múlik minden, ugye? És akkor a szemem rávetődött ezekre a versekre, a 127. Zsoltár versére, és ezt írtam be azóta is. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Hogyan folytatódik? Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Egyébként ez az első vers pontosan párhuzama az áldásnak, amelyik azt mondja, hogy megáld és megőriz. Létrehozni, illetve megtartani dolgokat az életben, ugye? Ez maga az emberi feladat. Létrehozni és megtartani. Salamon is nagyon jól értette ezt. Építeni és megőrizni. Nem is tudjuk, melyik a nehezebb, sokszor szoktuk mondani az életben, igaz? Létrehozni és megőrizni. És mit mond Salamon? Hála Istennek rá kellett jönnöm, mondja, hogy mind a kettőre tökéletesen alkalmatlan vagyok, és az Isten áldása nélkül nem is ér semmelyik semmit. Akár létrehozok, akár azon igyekszem, hogy megőrizzem. Mert döbbenetes egyébként, hogy hogyan valósult ez meg Salamon életében. Mi lett az ő birodalmával? Mi lett az ő országával? Már a következő generáció. Ugye, amire azt ír a Prédikátor könyvében, hogy hiába való a férfi élete, mert gyűjt egész életében, és hogyha valami hiába való gyermekei származnak, amire én az életemet feltettem, mind el fog veszni. Milyen nagy dolog az Isten akaratát megtalálni. Milyen nagy dolog úgy költeni el az életünket, az évtizedeinket gyűjtésre és őrzésre, hogy az az Isten művében, az ítéletben mutatkozzon meg majd, hogy kamatozott, gyarapodott, hogy angyalok használták eszközként azokat, amiket én létrehoztam. És amikor az ároni áldásnak rögtön az első mondata ezzel kezdődik, hogy áldjon meg tégedet az Úr, az Úr áldjon, az Úr vigyázzon, az Úr őrizzen, mert egyébként akármennyit futsz, akármennyit sietsz, akármilyen a tehetséged, a szorgalmad, Salamon újra és újra ezt a szót használja, hiába, hiába, hiába. Fáradtság, igyekezet, szerelmesének álmában áld eleget. Amikor az Isten áld, akkor az ember azt érzi, hogy kicsi vagyok, nem én voltam, mégis sikerült, mégis végbe ment. Hála legyen az Istennek. És testvérem, valljuk be őszintén, nem ezek a legszebb pillanatai az életnek? Amikor beletettem az erőfeszítést, de valahogy mégis úgy alakult ki az eredmény, hogy végső soron, igen, az is kellett, amit én beletettem, de ha az Isten nem lett volna ott. És akkor az ember úgy kicsit meg is szégyenül, és én azt gondolom, hogy végre helyére kerülnek a méretei, ugye? Tehát, hogy úgy összemegy, és úgy megdicsőül az életében az az Isten, akire azt tudja mondani hálával, örömmel, hogy de jó, hogy ő a szövetségesem. Így nem torzulok bele abba, hogy eredményeim vannak. Így tudja a jellemem feldolgozni a sikereket. És így nem én válok önmagam urává, hanem az Úr, a Teremtő, az örökké való áld engem és vigyáz rám. Nincs is nagyobb feladat ebben az életben számunkra, és éppen azért kezdődik ezzel ez az áldáskérő imádság, mint hogy a helyünkön legyünk. Hogy helyesen értékeljük a magunk szerepét, és helyesen értékeljük az Isten szerepét eredményeinkben, győzelmeinkben, ahogyan az Isten arra tanítani akar bennünket. Áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Majd így folytatódik a következő ige vers, a 25. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Régi héber fordítás így mondja ezt, csak azért, mert olyan szép gondoltam, hogy elmondom ezt is. Ragyogtassa az örökké való az ő arcát rád, és legyen hozzád kegyelmes. Ilyen szép ez a kifejezés, bár elsőre talán nehezen tudunk mit kezdeni vele, hogy ragyogtassa az ő orcát, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Szép, magasztos. Mit jelent? Mózes egyébként egészen világosan, pontosan értette ezeknek a gondolatoknak a jelentését, hiszen volt az életében egy pillanat, amikor egyébként az Istennel akar találkozni, és miután találkozott az Istennel, mit olvasunk? Visszatért a táborba, és mit mondott a nép? Azt olvassuk, hogy az Isten dicsőségét valamilyen módon nem tudjuk pontosan elképzelni, de Mózes arca, az ő egész lénye valószínűleg visszatükrözte. Amit így mondunk az életben, hogy van valakinek valamiféle kisugárzása, de mivel ő ott azért részlegesen látta az Isten dicsőségét, bár egészében ugye az Isten mondta, hogy nem láthatja ember, mégis azt, hogy az Isten valamit megmutatott abból, mégis azt olvassuk, hogy fizikailag is látható volt Mózesen. Fizikailag is látható volt. Valahogy úgy fordítanám le ezt a történetet, és ennek kapcsán a 25. versnek, ami áldáskérő imánknak a második versének az első mondatát, hogy nem igaz, hogy nem látszik azon az emberen, aki az Istennel találkozott, hogy ő az Istennel találkozott. Nem igaz, hogy nem látszik. Látszik rajta. Látszik rajta. És itt most ne a fizikai mérhető kisugárzásra gondoljatok, hanem amiről majd az imádság további mondatai szólnak, látszik a lényén, látszik a viselkedésén. Mert egy olyan valakinek a színe elől jön, egy olyan valakivel jár együtt az életben, akivel együtt járva az ember már nem engedheti meg magának, hogy így és így viselkedjen, így és így viszonyuljon az embertársához, nem? Észrevettétek egyébként magatokon ti is biztos, hogy azért mi nagyon tudunk viselkedni az életben, nem? Már úgy, hogy az alkalomnak megfelelően. És ebben van jókora, nem tudok szebb szót mondani rá, képmutatás, nem? Bemegyünk egy ilyen helyre, egy olyan helyre, vagy egy amolyan helyre, és egyszerűen nem biztos, hogy érdekből, de meg akarunk felelni. És az ember olyankor, persze, hogy úgy olyankor szoktam magam elszégyelni, amikor eszembe juttatja a Szentlélek azt a gondolatot, hogy de most azért, ha Jézus is itt lett volna, így nem beszéltél volna, ugye? Ismeritek ezt a léleknek ezt a finom hangját? Az ember bele tud halni, nem? Hogy tényleg mit csinálok én, nem? Hogy amikor úgy eszünkbe juttatja az életben, hogy most ki vagy te? Ezt most hogy engedheted meg magadnak? De olyan szeretettel, tehát a lélek egyenes, úgy is szól hozzánk, nem megsemmisíteni akar bennünket, csak kopog és zörget, és azt mondja, hogy ébresztő. Hát már megint nem az vagy, akinek az Isten szeretne látni. Tehát nem haragszik ránk, de azért Jézus is azt mondta, hogy az ő munkája ott kezdődik, hogy megfedd. Megfeddi a világot, és ezen belül megfed bennünket, és igazi barát, nem olyan barát, aki dörgölőzik, aki azt mondja, persze, igazad van, olyan barát, aki mindig egyenes. Az ilyeneket nagyon becsüljük meg az életben is. Mindig egyenes. Mert azt mondja, hogy mert a javadat szeretném, mert győztesnek akarlak látni, nem mások felett, önmagad felett. És a lélek így van velünk. És megfed bennünket az életben, amikor nem úgy élünk az életben, mint akik az Istennel találkoztak. mint akik visszatükrözik azt, hogy ki az ő szövetségesük az életben. Visszatükrözzük a magunk jellemét, visszatükrözzük, hogy Péter apostol mondja, atyáinktól örökölt hiába való természetünket. Azt adjuk, amik vagyunk, de erre nem lehetünk büszkék. Ez egy félreértett őszinteség és egyenesség. Amikor viszont azt mondja az ige, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, akkor a legnagyobbat kéri és kívánja nekünk az ige. Legnagyobbat kéri az így imádkozó ember, mert azt mondja, hogy én nem szeretnék tovább az lenni, amire magamtól is képes vagyok. Én Krisztusi akarok lenni. Ne féljünk ettől, mert ez nem jelent egy uniformist, ez nem jelenti azt, hogy minden ember pontosan úgy fog beszélni, és megmarad az egyéniségünk. De a lelkület, az indíték, a motiváció, az, hogy visszaragyog az Isten szeretete, az Isten jósága az ember lényén. És akkor úgy állunk a helyzetekben, hogy megint csak az ember részt vesz valamiben, éli az életét, és utána arra gondol, hogy hála Istennek, ez most nem én voltam. Szép tapasztalat ez, testvéreim. Minél több ilyen legyen az életünkben. Hogy hála Isten, ez most nem én voltam, de valahogy beszéltem, és valahogy kimondtam, és megértették, és megy előre a dolog, de hát erre én nem is lettem volna képes így magamtól. Ismeritek ezt, amikor az életben végül is sikerül úgy megbeszélni egy emberrel valamit, hogy úgy az ember úgy megszégyenül, hogy máskor már rég kiosztottam volna, vagy lábánál fogva kilógattam volna az ablakon. Talán férfiak is jelen vannak, hadd mondjam el egy kicsit a magam indulatait, és hogy vannak emberileg indulataim, örököltem. És aztán az ember feljön ide a szószékre, és leborul itt csöndes imára, és nagyon kéri az Istent, hogy most akkor lehetőleg az ige és Krisztus legyen jelen. És hogy az Isten így akar bennünket, mindannyiunkat a magunk szolgálati helyén felhasználni az életben. Így akar felhasználni. Hogy úgy menjünk ki a világba, mint akik találkoztak az Istennel, és megvilágosítja az ő orcáját rajtunk. És nem azt adjuk, amire mi emberileg képesek lennénk, hanem azt adjuk, amire soha nem lennénk képesek, jellemben Krisztusinak lenni. Békességünkkel, szeretetünkkel, jóságunkkal ebben az életben. Egyébként nem is véletlen, hogy úgy folytatódik a 25. vers, ahogyan folytatódik, mert nézzünk csak bele, hogy mit kapcsol ehhez a gondolathoz szorosan az ige, és könyörüljön te rajtad. Tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk, szembe kell vele néznünk, hogy nekünk az életben, amire a legnagyobb szükségünk van, az az Isten kegyelme. Amikor jót teszünk, akkor sem magunktól tesszük, amikor rosszat teszünk, akkor vagyunk leginkább mi magunk a megnyilatkozásainkkal, és mind a két esetben az Isten kegyelme tart meg bennünket. Mind a két esetben az Isten kegyelme tart meg bennünket. Minden jó cselekedetünkkel együtt, testvéreim, minden jó cselekedetünkkel, kiválóságunkkal, tehetségünkkel együtt felmentett bűnözők vagyunk. Felmentett bűnözők vagyunk. Akiknek az Isten kegyelmet ad, ezért egyrészt napról napra meghosszabbítja az életét, mert ezért ébredünk fel reggel. Nem azért, mert fizikailag olyan egészségesek vagyunk, nem azért, mert minket semmi rossz nem érhetett volna aznap éjjel álmunkban, hanem mert az Isten azt mondja, hogy még egy napot adok ennek az embernek, még egy napra meg akarom neki mutatni, hogy szeretem, hogy szövetségese vagyok, meg akarom vele ízleltetni azt, hogy mit jelent a hitből való élet, mit jelent a velem járás. Kegyelemből élünk, testvéreim. És minden nagy dolgunkat kegyelemből végezzük el, nagy eredményeinket az életben, és minden bűnünkkel, hogy mondjam a szebbik oldalát ennek a tanításnak, ugyanahhoz a kegyelmes Istenhez mehetünk vissza, akárhányszor, hogy mondta Péter apostol Jézusnak, egy nap 70-szer 7-szer, ugye pontosított fordítás, nem 77, 70-szer 7, meg kell bocsátanom. Jézus azt mondta a példázatban, hogy miért a gazdat neked, hányszor engedi el a bűneidet naponta. Szóval, hogy ugyanahhoz a kegyelemhez megyünk vissza napról napra. Megyünk vissza 5-szer, 7-szer, 10-szer, 100-szor, 70-szer, 7-szer. Pedig az a 490 az már nagyon sok. Az már nagyon sok. Azt beszorozzátok az ébren töltött 16 óránkkal, az már úgy gondolom néha, az már a jó Istennek is fárasztó lehet. De nem. Mit mondott? Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Mert az Isten azzal együtt, hogy tökéletesen csak a kegyelméből vagyunk, akik vagyunk, és érünk valamit, ezzel együtt azt mondja, hogy én mégsem kisebb célt tűzök ki az ő életükben, mint az, hogy olyanok legyenek, mint én. Olyanok legyenek, mint én. Tehát kiábrázolódjék a jellemükben, a viselkedésükben. Óriási kegyelem ez, testvéreim. Amikor hajléktalanok gondozásával foglalkoztam, és egy kicsit még mindig foglalkozom, és egy-egy emberi esetet felvállaltam, ami azt jelenti, hogy akkor évekig egy ember életét igazgatni, de nem helyette természetesen, mert az Isten nem erre tanít minket, hanem vele együtt. Helyette nem hozni döntéseket, helyette nem intézni a dolgokat, de vele együtt. Az Isten is így bánik velünk. Akkor úgy kezdtem arról fogalmat alkotni, hogy mit jelent az Isten kegyelme. Mert amikor egy héten harmadszor tettem már azt és azt, akkor azt mondtam, hogy 3 aránylik a 490-hez. És akkor még mindig úgy voltam, hogy Istenem, nekem még mindig tanulnom kell a kegyelmet. Mert én csak emberileg bocsátok meg. Én csak emberileg adok új lapokat a másik embernek, és amikor már egy héten 10-szer bocsátottam meg neki, és teljesen ostoba módon viselkedett és hozta a döntéseit, akkor még mindig csak azt juttatta otthon eszembe az ige, hogy az Isten veled ezt évtizedekig teszi. Mert kemény az emberi természet, és a tiéd sem egyszerűbb, mint ezé az emberi. Csak az ő nyomora szociálisan sokkal nyilvánvalóbb a következményeiben. A te nyomorod rejtettebb, mert nyakkendőt húzol hozzá. De az a bűn, amivel te küzdesz, és az a bűn, amivel ő küzd, lényegében, törvényszerűségeiben ugyanaz a bűn. És akkor értettem meg azt, hogy amikor én akarok segíteni, hogy egy másik ember arca tiszta legyen, hogy egy másik ember élete rendezett legyen, akkor ugyanabba a munkába lépek bele, amit az Isten végez értem, és ugyanarra a kegyelemre van szükségem, ahogyan az Isten viselkedik az én irányomba. És amikor az ember ezt megérti, akkor mindent megértett. És amikor az ember ezt az életébe elviszi magával, és így él a mindennapjaiban, és megtanulja, és megért, hogy mit jelent kegyelemből élni, akkor nem lesz egyik napról a másikra győztes, de egyre inkább megtanulhatja azt, megtanítja neki az Isten, hogy mit jelent az, amikor én áldalak, és mit jelent az, amikor velem találkozol napról napra. És így olvashatjuk az utolsó 26. verset. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Fordítsa az örökké való az ő arcát feléd, és szerezzen neked békét. Itt talán már kevésbé van eltérés a veretes régi héber fordítások között. Fordítsa az Úr az ő orcáját. Olyan Zsoltár versek juthatnak itt az eszünkbe, mint az, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Amikor az ember egyre inkább ráérez és megtalálja azt az életben, így szokták mondani az életben, hogy jó döntéseket sokszor ilyen intuitív alapon kell hozni, hogy nem szabad mindig a racionális érvekre haladni. Ebben óriási bölcsesség van egyébként. Akik ezt mondják, biztos tudják miért, és aki tapasztalta, az is tudja, hogy miért. De amikor ezen túl, a ráérzésen túl az Isten felém fordul, és tanácsadómmá válik, akkor ez még valami plusz. Amikor az én életemben a válságokat, a kríziseket, a nyomorúságot, és itt gondoljunk egy Józsefre az egyiptomi börtönben, egy Pálra és Sílásra a Filippi börtönben, tehát nehézségek. Gondoljunk egy Jobbra az ő fizikai betegségében, nyomorúságában, tehát nehézségek. Vagy gondoljunk más helyzetekre, amikor emberek ezzel ellentétesen sikerekben meg tudtak állni egy Ábrahámra vagy másokra, tehát a végletei az életnek. Amikor az ember ezekben meg tud állni, amikor az Isten már felém fordult, és én figyelem őt, és ő tanácsol engem. Mert mi ennek a feltétele, hogy ez megvalósuljon? Mert az előző versben már az életemet, a jellem küzdelmemet rámertem bízni. Az Isten akkor adja ezt a tanácsadást az életünkbe, amikor mi ezt megelőlegezően beengedtük az életünkbe. Amikor mi azt mondtuk, hogy sok oktalan döntést hoztam már, nem akarok többet. Amikor mi, így mondja ezt a Biblia, hogy megtérés, gondolkodásmód megváltozása. Én már az Isten nélkül nem bízom, nem csak hogy emberekben, mert ezt sokszor szoktuk mondani, nem bízom magamban. Engem az Isten lát csak igazán helyesen. Én magamat nem látom tisztán, de tudom, hogy az Isten szeret, és nem hagy el engem. Tudom, hogy ebben a kis nyomorult, bűnös természetemben is ennek ellenére meg tud tartani, és segít felnőni engem. Akkor következik ez a harmadik kérés, és ez a harmadik ígéret, hogy az Isten odafordítja az ő orcáját felénk. Ránk néz, támogat, segít, tanácsol, késztetéseket ad a jóra, erőt ad a rosszal szemben, mert már nem kell félteni az áldásokat, hogy majd a mi emberi természetünkön átszűrve fogjuk azt továbbítani, eltorzítva, megfertőzve azt, hanem ekkor mondja az Isten azt, hogy tanácsadód, szövetségesed leszek. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és talán a legnagyobb ígéret ennek a földi életnek is ebből következik. Hogyan fejeződik be ez a Biblia vers? És adjon békességet néked. Nagy kincs a békesség, testvéreim. Nagy kincs a békesség. Miért jövünk el szombaton ide? Miért mondjuk azt még, hogyha nagyon sok dolgunk is lenne, hogy azért nagyon jó ez a negyedik parancsolat, azért az Isten csak kitalálta ezt a 24 órát, hogy ilyenkor kivon minket a forgalomból. Miért mondjuk ezt? Mert ha ez nem lenne, szerintetek milyen lenne az életünk? Milyen lenne? Pörgés, rohanás, kapkodás, még ezt kell csinálni, még azt meg kell csinálni. Az elmúlt hetekben én is, hogy hozzáfogtam egy fizikai munkához, egyébként nem értek hozzá, de nem volt más, úgyhogy nekem kell megcsinálni. Jött egy segítség, egy kőműves. Indulatos lettem, testvéreim. Indulatos lettem. Kiosztottam a kőművest. Ő ért hozzá, én nem. De hát, alázat. Van ilyen természetünk? Biztassatok egy kicsit. Bólogassatok. Van ilyen természetünk? És ugye elgondolkodtam ezen, csütörtök délután volt, menni kéne, holnap már péntek, látogatás este, úrvacsorát viszek két idősnek, dolgom lenne, menni kéne, ez érti a dolgát, de nem csinálja. Ismeritek ezt? Ismeritek? Jézus eljött erre a földre, hogy ő is megismerje azt, hogy mit jelentenek ezek a késztetések. Csak ő az atyával mindig olyan kapcsolatban maradt, hogy ezeknek gátat tudott szabni. És én nem tudtam gátat szabni. És úgy elgondolkodtam, hogy de jó, hogy jön a szombat, mert péntek este most már ha sikerül, ha nem sikerül, ezt akkor is abba kell hagynom. És úgy hálát adtam az Istennek. Másrészt meg elnézést kértem a kőművestől. Bár erre még egy pár napig imádkoznom kellett, hogy alkalmassá váljak. Testvéreim, a mi életünket az Isten találta ki úgy, hogy az működjön, úgy, hogy az békességes legyen. És amikor nincsen békességünk, akkor ne azt mondjuk, hogy erre a világ okot ad, meg a sok-sok ostoba ember, hanem mondjuk azt, hogy most nem engedem, hogy megvilágosítsa rajtam az ő arcát, és végképp nem vagyok kíváncsi az ő tanácsaira, hogy felén forduljon, de ez így nem mehet tovább, ezt tegyük hozzá. Csak merjünk szembesülni, testvéreim. Mert ha nincs békességünk, akkor az magáért beszél. Az magáért beszél. Akkor annak lehetnek okai, de egyik sem magyarázat, ha külső okokat nevezünk meg. Az csak magyarázkodás. Az Isten úgy akar nagy munkát elvégezni ebben az életben emberek által, hogy közben azok az emberek maguk is bizonyítékai annak, hogy az az Isten munkája. Enélkül fél munka se, amire hagyjuk, hogy az Isten általunk, amit az Isten általunk végez. Szépek az Isten ígéretei és áldásai. Megállt, kiformálja a mi természetünk ellenében az ő jellemét, és azután tanácsol minket azért, hogy az ő védelmében, az ő kegyelméből, az ő békességével élhessünk. Erről szól ez a három vers. És én azt kívánom, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hogy ezeket a nagyon rövid, nagyon tömör igéket úgy vigyük magunkkal az életben, és valahogy így imádkozzunk. Én nem mondom azt, hogy ezt imádkozzuk, mert félő, hogy formaivá válna. De így imádkozzunk, valahogyan így beszélgessünk az Istennel, valahogyan így legyen ő szövetségesünk, hogy a mi életünkben is igaz legyen az, amit olyan szép a 27. vers, ugye, amikor ezt az ároni áldást el szoktuk mondani, nem szoktuk hozzátenni, mert ez már csak egy magyarázó vers az ige részéről, hogy így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy megáldjam őket. Testvéreim, hogy valahogyan mi is ne elsősorban kovácsok, szabók, cserbikek, vagy nem tudom, mik legyünk, hanem hogy az Isten nevéről neveztessünk. Hogy tegyék az ő nevét én rám. Hogy mondják azok azt az emberek, hogy hát én ismertem 5 évvel ezelőtt, de nem pont ilyen volt, és hála Istennek a másik irányba fejlődött, mint ahogy az emberek szoktak fejlődni, nem? Szóval, hogy az legyen igaz, hogy az Isten tud csodát tenni ebben a mai világban. Halottat támasztani? Szinte nem is csoda neki. Vaknak a szemét, látását visszaadni, vagy sántának a járását? Szinte nem is csoda, hiszen világokat teremtett. De egy megromlott természetű embert talpra állítani, hogy az visszatükrözze az Isten jellemét, hogy az biztonságban az ő védelme alatt éljen, hogy az Isten kegyelméből felfuvalkodás nélkül éljen, de eredményekkel, hogy békességgel éljen, ami a legnagyobb vágyunk mindannyiunknak. Már csak az is elég a békétlenséghez például, hogy arra gondolunk, hogy a következő perc sincs a kezünkben. Ha szüntelen retteghetnénk ez alapján, egyszerűen csak az értelmünk nem tudja szüntelenül a szemünk előtt tartani ezt, nem? De ha csak ebbe belegondolnánk. Semmi nincs a kezünkben. Mégis olyan békével élhetünk, amit az Isten ajándékba ad nekünk, ami hitünkre válaszul. Adja meg ezt minél többször a mi életünkben. Tegyen így gyümölcsözévé minket, és amikor találkozunk, amikor összejövünk, és amikor majd ki tudja, amikor újra találkozunk, akkor valahogy úgy nézhessünk egymásra, hogy működik neked is. Az Isten megáld, meg segít. Így adjon nekünk gyarapodást ingyen kegyelemből. Úgy legyen. Amen.